Ével győz. Ő, aki nem is volt keresztény ráadásul, de olvasta Jézusnak a beszédét, és kirakta az íróasztal fölé, Jézusnak a képét, és a hegyi beszédnek bizonyos idézeteit. Vagy ott van a Nelson Mandela, aki ugye Nobel békedíjas lett, és Dél-Afrikát vezette ki az apartheidből, hogy emberek a bőrszínük alapján vetették meg egymást, és kényszerítettek egymásra rá olyan életutakat, ami nem volt emberhez méltó, sem ahhoz, ahogy éltek, sem az, ahogy bántak egymással. És ez az ember is a hegyi beszédből merített erőt ahhoz, hogy egy víziót adjon egy országnak. Szóval Jézusnak ez a beszéd, ez nagy hatással volt a történelem sok pontján, és én is újra-újra vissza szoktam térni hozzá, nekem is sokat mond. Arról szól, hogy Jézus hogy képzelte a kereszténységet. Arról szól, hogy ő mit gondol a tanítványságról, hogy szerinte mit jelent. Először is tudnunk kell, hogy ez egy olyan beszéd, mintha Jézus elmondta volna Isten országának az alkotmányát. Hogy mi az az alap, ennek az országnak az alapja, ami szilárdan megtartja ezt a rendszert, ezt az országot, Istennek az országát. A kereszténységnek a Magna Chartája, ami azt tisztázza, hogy milyen viszonyok vannak ezen az országon belül. Mondhatnám azt, hogy egy Istentől elidegenedett világban az Istent szerető és az Istent komolyan vevő embereknek egy függetlenségi nyilatkozat. Arról, hogy hogy lehet másképp élni. Szóval ez egy nem akármilyen beszéd, amit Jézus elmond, és sajnos egy Isten tisztelet az túl rövid, hogy végigvegyük az egészet, bár 10-15 perc alatt el lehet olvasni egyébként, és hát remélem egy térképet szeretnék adni hozzá. Segítsetek, hogy kihoztam. És egy kis kedvet akarok vele csinálni, hogy tanulmányozzátok otthon, olvassátok el, imádkozva, gondolkodva, töprengve, az életünknek a dolgairól, hogy is gondolta ezt az Úr Jézus. De én szeretnék átszaladni rajta ennek a vázlatnak a segítségével, hogy legyen egy nagy képünk, ez lenne egy ilyen erős túra, és utána a boldogmondásokhoz megérkezni, azt egy picit körbejárni, és abból egyetlen egyet kiemelve szeretném, hogyha inspirálna bennünket az Úr Jézus. De olvassuk el most csak a boldogmondásokat belőle, tehát a Máté evangéliumának az 5. része, a 3. verstől a 12. versig. Tehát Máté evangéliuma 5. rész, 3. verstől a 12. versig. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük a te ígéretedet, hogy köztünk vagy. És szükségünk van arra, hogy veled találkozzunk mostan, az igén keresztül. Köszönjük a te szent lelkedet, aki ezt meg is tudja tenni, ezt a csodát velünk, hogy valahogy személyesen szólíts meg bennünket. Kérünk, tedd ezt meg a te dicsőségedre és a mi javunkra. Amen. Szóval szeretném, ha gyorsan átfutnánk ezen a vázlaton, hogy miről is szól ez a beszéd, és hát arra biztatlak benneteket, hogy szálljatok rá néhány hetet, és menjetek részt szakaszonként, menjetek végig szakaszonként rajt, imádkozva, gondolkodva, hogy hát mi is az, amire Jézus meghívott, hogy is képzelte Jézus el az én tanítványságomat, az én keresztény életemet. Ugye az első dolog, ami itt a vázlaton van, hogy ki is az, akit követnek a tanítványok, és miért. És a hegyi beszéd eleje és a hegyi beszédnek a vége az, amit én oda betettem nektek, ahol leírja Máté a körülményeket, ugye, ahol arról beszél, hogy Jézus fölment egy magas helyre, az emberek körülvették őt, leült, látta őket, megesett a szívük rajta, leült, és elkezdte tanítani őket. És hát, ha egy picit elé néztek a hegyi beszédnek, akinél ott van a Biblia, és nézitek a 4. résznek a 23. versétől, leírja az előzményeket, Máté, hogy hogyan keveredett oda ez a tömeg Jézus köré. Miért keresték az emberek a társaságát? És azt olvassuk ott, hogy Jézus szerte járt, ugye az a hegyi beszéd előzménye, és hirdette a mennyek országának az evangéliumát, az örömhírét, gyógyított mindenféle betegséget, erőtlenséget a nép körében, és el is terjedt a híre egész Szíriában. Már akkor Jézus a szírekkel baja volt, vagy dolga volt, ugye most is elég erőteljesen. Tehát elterjedt a híre Szíriában, de jó lenne, így lenne most is, hogy elterjedne Jézus híre Szíriában. És hozzávitték a sok betegségtől kintól gyötört embert. És akkor olvassuk még, hogy de nagy sokasság követte őt Galileából, a 10 városból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Ha ezt egy kicsit egy térképre ráhelyezzük, akkor láthatjuk, hogy ez a tömeg olyan emberekből állt, akik 120-150 kilométert is megtettek azért, hogy ott legyenek Jézus mellett. Valamit nagyon mélyen mozdított meg Isten bennük azon keresztül, ahogy Jézus jelen volt közöttük, ahogy megindult a szíve rajtuk, a problémáikon, a bűneiken, a betegségeiken, a nyomorukon, a kérdéseiken, a megoldhatatlan problémáikon, és Jézus reagált rá. Talán valahol Kapernaumnak a környékén lehetett ez a hegy vagy domb, pontosan nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a 8. rész 5. versében már ott látjuk Jézust. Tehát amikor innen tovább ment, Kapernaumban volt, és ezért valószínű, hogy a közelben lehetett. Tehát kiknek mondta el Jézus? Egy tömegnek mondta el. Akik valahol érezték, hogy Istenre van szükségük, de az a társadalom, az a vallási rendszer, ami ott nekik elérhető volt, az csak azt üzente, hogy Isten tőletek távol van. És jött Jézus, és elkezdte mondani, hogy Isten a ti atyátok, és közel van. Ugye az Immanuel, velünk az Isten, ez az Úr Jézusnak az egyik neve, ezt élte oda eléjük. Ez a beszéd, ez 10 perc, tehát nem olyan nagyon hosszú, de nagyon fontos dolgokat érint benne Jézus, amikor látta ezt a hatalmas tömeget körülötte. Ugyanazt látta, amit ma lát, mikor ránéz az egyházakra. Lát egy olyan tömeget, amelyik valahogy Isten felé nyitott. De az embereknek a nagy része általában abban érdekelt, hogy egy kis extra segítséget kapjon a problémáihoz, a mindennapi problémáihoz. Új munkahely, több fizetés, ki tudjam fizetni a hitelemet, meggyógyuljak, rendbe jöjjek, tudjak venni egy új autót, vagy mit tudom én, a gyerekemnek sikerüljön az egyik vizsgája, vagy hogy sikerüljön a műtétem. Egy csomó minden probléma, ami az életünket kíséri, vágyunk egy kis extra segítséghez, és Jézusnak volt hatalma gyógyítani. Volt hatalma rendbe tenni dolgokat, és az emberek mentek ezért. De Jézus jól tudta azt, hogy ebben a tömegben kevesen vannak olyanok, akik az életüket, ugye a nagybetűs életet, az egészet szeretnék valahogy Isten kezébe visszatenni, és rendbe tenni. És ezt a tömeget szerette volna fölébreszteni ezzel a beszéddel, és elmondani azt, hogy mi az, amire Isten hívja őket. Mivel kezd Jézus? A bennünk lévő legmélyebb sóvárgást szólítja meg bennünk. A legmélyebb vágyunkra teszi rá a kezét, ez a következő szakasz, amiről szól, a boldogság keresésre. Az ember úgy lett teremtve, a Biblia azt mondja Istenről, hogy ő egy boldog Isten, és a saját képére teremtett bennünket. Úgy lettünk teremtve, hogy a lelkünk ebben az állapotban legyen, a boldogság állapotában. De ugye a bűneset óta, ami ott az Édenkertbe kikerültünk, az embernek csak ennek a keresése maradt. És minden, amit tesz, minden, amiért küzd, minden, amiért erőfeszítéseket tesz, éveket, meg pénzt, meg energiát, sok minden nem kivéve, küzd dolgokért, mert reméli, hogy megtalál valamit, ami a boldogság. Ez egy felszólítás. A hegyi beszéd a boldogság mondásokkal kezdődik. Ez egy felszólítás. Mintha Isten azt mondaná az Úr Jézuson keresztül, hogy ne add fel a lényeget. Ne engedd el azt a lehetőséget, hogy boldog lehetsz. Az igaz, hogy ahogy Jézus erről beszél, a boldogságnak a kereséséről, a legmélyebb törekvéseinkről, ebben van egy nagyon komoly feszültség. Van egy elég nehezen érthető feszültség. Ugye ott a római második pontnál tartok a vázlaton. És ez a feszültség ugye abból áll, hogy Jézus olyan dolgokat állít egymás mellé, amit mi úgy érzünk, hogy ezek nem tartoznak össze, ezek nem kibékíthetőek egymással. Ugye az Úr Jézus olyanokat mond, hogy boldogok a szegények, meg boldogok a gyászolók, boldogok, akik sírnak, boldogok, akik nélkülöznek, éheznek és szomjaznak, boldogok, akiket üldöznek. Döbbenetes, hogy fér össze ez a két dolog. Ez egy nagyon fontos dologra emlékeztet bennünket, hogy egy megtört világban élünk. Egy megtört világban élünk. Nem vagyunk még a mennyországban, de az Isten országa itt van. És ebben a megtört világban új alapra állítja az életet. De van egyfajta közösségünk azokkal az emberekkel, akik még nincsenek benne ebben az Isten országában. És a sok fájdalma, ami jellemzi az ember életét, mert elidegenedett Istentől, ez jelen van a mi életünkben is, a boldogsággal együtt. Sőt, azt mondja Jézus, hogy egyenesen össze vannak kötve a boldogsággal ezek a dolgok. Aki először hallja ezt, vagy olvassa, és felszínesen hajlandó csak találkozni vele, ránézni, az először azt mondja, hogy hát ez hülyeség. Hogy lenne már boldog egy szegény? Hogy lenne már boldog az, aki gyászol? Mi ez? Ez hülyeség. Menjünk tovább, lépjünk tovább. Az élet másról szól. De az Úr Jézus visszahív bennünket, és erről majd még szeretnék egy kicsit többet mondani. Ezután Jézus, miután legmélyebb szükségünket ragadja meg, hogyha engem követsz, újra kapcsolatba kerülhetsz a boldogsághoz. Boldogsággal. Másképp, mint ahogy a világ ezt gondolja, de megtalálhatod a boldogságot, utána elkezd beszélni az életnek az elhívásáról, hogy mi az elhívás a tanítványnak, és elmondja a föld sójáról, és a világ világosságáról, és a hegyen épült városról szóló példázatot. És ugye ezzel a keresztényeknek a hatását mondja el, hogy miért vagyunk itt? Miért fontos Istennek, hogy benne éljünk a társadalomba, hogy benne éljünk a mi közegünkbe, a családban, a munkahelyen, hogy ott legyünk, milyen hatásunk van. Ugye ez a só először is ízesít, azt jelenti, hogy egy keresztény, ha normális, és ebből a szempontból lehet, hogy nem sok normális keresztény van világszemével, de egy keresztény, ha normális, körülötte az élet élvezhetővé válik. Ezt érdemes emészgetnünk. Élvezhetővé válik az élet körülöttünk. A másik ugye, hogy a só volt a hűtőszekrény, a romlást ez állította meg. Ahol keresztjének vannak, ott a dolgok nem elromlanak. Ott egy védelmet kapnak a legfontosabb dolgok. És a só volt a megszentelésnek az eszköze. Istennek a hatókörébe kerülnek azok a dolgok, amivel a keresztjének kapcsolatban vannak. A világosság ugye az életnek a feltétele, nincsenek életfolyamatok világosság nélkül, ahol egy keresztény van, ott az élet kap erőt, lehetőséget. Tájékozódni nem tudunk, hogy honnan jövünk, hova megyünk világosság nélkül. Nem tudunk tájékozódni, amikor egy keresztény ott van valahol, az emberek az életüknek a leglényegesebb kérdéseit kezdik el fölvenni és gondolkodni rajta, tájékozódni kezdenek az életről. És folytathatnánk tovább a védelem, a hegyen épült város, ahova oda lehet menekülni valakinek, akinek nincs kegyelem. Hogyha nem jut oda, meghal, megölik. Ugye ez volt a menedékvárosoknak a szerepe. Ahol egy keresztény van, ott az emberek menedékre lelnek. Kegyelemmel találkoznak. Ezután áttér Jézus a törvényre, a törvény és az ő viszonya, és a törvény és a tanítványok viszonya, és nagyjából úgy összefoglalhatjuk, hogy Jézus nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hogy azt mondjuk, hogy mi már az új szövetségben élünk, nekünk ez nem számít. Nem ezt mondta Jézus, azért jött, hogy betöltse, és hogy a törvényt kívülről behelyezze a szívünkbe. És meghív, amit itt felsorol Jézus a törvénnyel kapcsolatban. Ez meghív bennünket egy belső átalakulásra, ami szívből fakad. Nem szabálykövetésre hív, Krisztus követésre hív, önmaga követésére hív, de ebből fakad egy belső átalakulás. Ugye elmond Jézus ilyeneket, hogy egy keresztjén megtanul megküzdeni a haragjával. Ugye az indulatkontroll mennyire fontos. Mindenki gondolja ezt, és a verbális erőszaknak a leküzdésével kezdi Jézus, hogy ezt tanuljuk meg. A második dolog, amiről beszél, hogy egy ilyen átszexualizált világban, ami ebből a szempontból csak egyre erőteljesebb kísértéseket jelent, megtanulja egy tanítvány a szexualitást tisztelni. Érdekes, hogy ezt hozta be Jézus itt a jelenformálódás második építőkövének. Aztán utána, hogy kitart a házassági krízisekben, és nem elválik. Mi az, amit kimond Jézus ezzel? Hogy teljesen természetes, hogy vannak kríziseink. Ez az élet része. De aki az ő tanítványa, megtanul megküzdeni ezzel. És ráteszi azt, amit rá kell tenni, hogy ez sikerüljön, amennyire lehet. Nem mindig lehet, Jézus is tesz kivételt itt egyébként ebben a beszédében. Aztán a másik, hogy egy keresztjén megtanulja a szava hihetőséget, hogy a szavainak legyen súlya, és egy hiteles emberré válik. Aztán egy keresztjén lemond a bosszúról, áldozatot tud vállalni. Érdekes kutatások vannak, hogy azok a kultúrák, ahol a bosszú be van építve a kulturális kontextusba, ott évszázadokon keresztül máig húzódó veszteségeket szenvednek el. Emberek halnak meg ma, a 21. században azért, mert családok valamikor a 13. században összevesztek azon, hogy az egyiknek a tehene átment a másiknak a telkére, ezért ő megölte a gyerekét, azért ő megölte a feleségét, és így mehetünk tovább. És vannak kutatások, amik szépen megmutatják, hogy maga a bosszú hova vezet. Hogy micsoda veszteségeket szenved el az ember ezért. De kicsiben is elszenvedjük. Nem csak Szicíliában, mi is elszenvedjük, amikor nem tudunk áldozatot vállalni, inkább helyette. Elengedni valamit, egy jogos sértést, vagy bármi mást. Aztán Jézus beszél arról, hogy eljut a tanítványa egészen odáig, hogy a gyűlölet helyett az ellenségét szeretni tudja. Ez egy hihetetlen nagy lecke a mai kereszténységnek is. Annyi nagy nacionalizmus van bennünk, például népek, ahogy nézünk. És Jézus azt tanítja, hogy ha te keresztjén vagy, ha engem követsz, el fogsz jutni odáig, hogy az ellenségeidet is fogod tudni szeretni. Aztán rámegy Jézus a lelki életére a keresztjéneknek. Ugye az alapelv az az, hogy a lelki életem, a belső életem Istennel, az Istenre irányul. Nem az embereknek az elismerését keresem az imádsággal, az adakozással, a böjtöléssel, hanem elrejtve élem az életemet Istenbe kapaszkodva. Az iránta való szeretetből zajlik az életemben az, ami zajlik. Mennyire fontos, mennyire jó. Aztán beszél utána a római 6-os pont a Jézus tanítványainak az életszemléletéről. Ugye, hogy az örökkévaló dolgokat látjuk az életünknek a középpontjába, és arra törekszünk. Aztán a vagyont azt használjuk, de Isten szeretjük a vagyont, használjuk, és nem fordítva. És végül beszél arról, hogy van egy olyan prioritás, egy először és egy másodszor az életében egy tanítványnak, hogy először keresi az Isten országát, és bízik Istenben, hogy mindent megad Isten emellé. Ezek után Jézus áttér a tanítványok viszonyára a hétköznapoknak a kihívásaival, a római 7-es pont, látjátok, hogy az emberi gyarlóságnak a láttán egy keresztjén eljut oda, hogy nem ítélkezik. Mert ismeri a saját gyengeségeit. Tudja, hogy mennyire kegyelemből él a mindennapok során. Aztán bölcsen kezeli a még éretlen, gúnyolódó embereket. Bizalommal fordul Istenhez, mint atyához a szükségleteivel kapcsolatban, és másokkal úgy bánnak, mint amire neki is igénye van. Ahogy ő szeretné, hogy vele bánjanak, és ezzel megelőzi a másikat. Előre ad, és nem csak utólag. És amikor Jézus ezt végigmondta, utána azt mondja az embereknek, hogy tudjátok, ennek fényében döntenetek kell. Mit kezdtek az életetekkel? Ez a római 8-as pont. Dönteni kell egy tanítványnak, hogy milyen úton jár. Meg kell küzdenie a konformitással. A széles út, keskeny út. Az egyiken sokan vannak, másikon kevesen vannak. A többségi vélemény, a többségi társadalomnak a nyomása, a többségi társadalmi kultúra, a többségi társadalom értékrendje, és sorolhatnám tovább. És azt mondja Jézus, hogy neked döntened kell, hogy inkább ezen jársz, vagy egy keskenyebb úton, ami ettől eltér. A másik dolog, amit itt beszél, hogy kire hallgatsz? Ugye itt a hamis prófétákról mondja Jézus, hogy sokan vannak, akik úgymond tekintéllyel állnak elő, és mondanak az életről dolgokat. És itt Jézus azt mondja, hogy el kell döntened, hogy kire hallgatsz. Egy egészséges kritikai érzéket akar látni a tanítványaiban, hogy nem nyelnek be mindent, hogy gyakorolják a felelősségüket, hogy mit, hogyan fogadnak el. Ezek után Jézus átmegy, hogy nem a látszatvallásos életet választja egy tanítvány, hanem valódi közösségre törekszik Istennel. És végül azt mondja, hogy engedelmes, beépíti azt, amit hall Jézustól. Ugye hozzám jön, hallja, az hasonló ahhoz, aki olyan házat épít, ami sziklára van alapozva. Ez a záróképe a hegyi beszédnek. Tehát Jézus egy egész életet átformáló, egy egész életre kiterjedő beszédet mond itt el, és ez alapján hív bennünket, hogy kövessük őt. És most szeretném fordítanátok ide a másikhoz, itt láttok egy kis házacskát, ugye ez a hegyi beszédnek az záróképe, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, az hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ugye jönnek a próbák, a zápor, a szelek, a tornádó, de nem omlik össze. Illetve aki hallja ezeket, de nem építi be az életébe, jönnek az élet próbái, és összedől a keresztény élete, mert nincs megalapozva. És hát a boldog mondások itt egy házépítés képében vannak előttetek, ahogy egymásra épülnek, ez a boldog mondásoknak a belső szerkezetét mutatja. Ugye a kőszikla maga Krisztus, amire építünk, de utána a belépő szint micsoda, tehát a születő tanítvány. Ez az első boldog mondás, hogy boldogok a Szentlélek erőterében azok az emberek, akik koldusnak ismerik föl magukat. Erre építi rá a második építőkövét, hogy boldogok azok, akik gyászolnak. Az eredeti szó ezt mondja. Ugye mi fölött? Hát az Istentől elidegenedett és a tőle távoli életünkből fakadó minden nyomorunk és bűnünk miatti gyászról beszél itt Jézus. Hogy ráismer az ember, rájön. Na ezek után nézzétek meg, hogy itt az egyik oszlop az az egyéni szint. Tehát a sírók, az éhezők és szomjazók és a tiszta szívűek. A másik oszlop az a közösségi oldal, akik szelidek, irgalmasok és békét teremtenek. És az egyikből következik a második. Tehát amikor az emberben megszületik ez a fajta önismeret, hogy gyászolni tudja az Istentől elidegenedett életének minden egyes részletét, akkor amikor az emberekhez fordul, a közösségi oldalra néz, akkor szeliddé válik. Nem ítélkezővé. Egy szelíd emberré válik, aki képes másokkal együttműködni, mert ez az Isten előtti alázata egy ilyen attitűdöt épít föl benne. Innen el tud jutni oda a negyedikhez, hogy éhez és szomjazza, itt az igazságnak van fordítva az új szövetségben, itt a mi fordításunkban, de ez a megigazulás szava az új szövetségnek. Ugye két szó van, az objektív igazság valamiről, egy elv, és az Isten előtti igaz állapotom, hogy Isten igaznak ismer el engem. Ez a másik kifejezés az új szövetségnek. És itt erről beszél Jézus, hogy az, aki koldusnak látja magát, sírni tud az Istentől elszakadt állapotának a következményei miatt, gyászolni tudja ezt, eljut oda, hogy éhezik és szomjazik az igaz állapotra. És ez az, amit Jézus utána ajándékba tud neki adni, megelégítetnek, azt mondja itt az ige. Ebből következik az, hogy viszont mikor másokhoz fordul az ötödiket, ha nézitek, irgalmas tud lenni. Ugyanis ő irgalomból lett igazzá. Azt mondja az Úr Jézus, hogy igen, elvesztetted, de odaadom az enyémet, ingyen, kegyelemből, a tied lehet. Na most ez az ember, mikor oda megy a többi emberhez, maga is irgalmas tud lenni, hiszen ez az alapélménye. Ebből kijön a tiszta szívűségre való vágy, ugye, hogy boldogok a tiszta szívűek, és az eredeti szó az egy osztatlanságot jelent. Nem az, hogy nincs rajta egy kis szennyfolt se, lehet így is érteni, hanem például amikor egy pulcsira az van írva, hogy tiszta gyapjú, az mit jelent? Nincs benne más. Egyébként lehet, hogy éppen koszos, de hogy nincs benne más. És itt Jézus erről beszél, hogy az ember oda juthat, a tanítvány, hogy a szíve Jézusé. Akkor is, ha elesik. Lehetséges, hogy beszennyeződik, vagy valami, de ez az osztatlanság az, amire ő vágyik, hogy ez egyedül Jézusé legyen. Ebből viszont kijön az, hogy béketeremtő lesz. Aki összebékíti az embert az emberrel, összebékíti az Istent az emberrel, és ezt az egészet megkoronázza, hogy el tudja viselni azt, hogy ez a világ más irányba megy. És hogy nem mindig fogja pozitívan lereagálni azt, amire Isten engem hív. És kijön belőle a szorult helyzet, kijön belőle az üldözés, kijön belőle a megvetés időről időre. De el tudja ezt hordozni, és a boldogságot megélni ebben is. Tehát ez az egésznek a tanítványságnak a próbája, ami betetőzi ezt az egészet. És most szeretném, hogy oda mennénk a legelsőhöz. Ez a boldogok, a lelki szegények, mert övék az Isten országa. Mit jelent ez? Illetve kezdjük azzal, hogy mit nem jelent. Amikor a Balázs kérdezte tőlem tegnap, hogy miről fogok predikálni, és mondtam, hogy erről, hogy boldog a lelki szegények, akkor emlékszem, mit tudtattál? Azt tudtad, hogy szóval arról fogsz beszélni, hogy akinek csúszik a kuplung, az alapvetően egy kicsit boldogabb tud lenni, mint más, mert kevesebb problémát él át, meg vesz észre, és hát könnyebben éli az életét. De igen, ez benne van a közgondolkodásban, de nem arról beszél Jézus, hogy boldogok azok, akinek itt hiányzik valami. Talán mutathatnánk inkább azt, hogy itt hiányzik valami, és az igazabb lenne szívébe. Hanem egy kicsit másról beszél. Úgy lehetne lefordítani ezt az eredeti szövegben lévő ilyen, hát nem akarom mondani, ilyen csúnyán hangzik görögül, de azt a kifejezést, ami itt van, körülírással pontosabban, hogy boldogok a lélek erőterében önmagukat koldusnak fölismerő emberek. Tehát, hogy amikor az ember bekerül a Szentléleknek a hatókörébe, és az a hatás azt idézi elő, hogy valamit fölismer, valamit meglát. Amikor ez az erőtér előhozza azt a fajta látásmódot, azt a fajta nézőpontot, ami tényleg a valósággal segít szembesülni, és az ember fölismeri, és kimeri mondani, hogy az, az igazság, hogy koldus vagyok. Ha igaz az egész, ha igaz a nagy kép, hogy van Isten, hogy az élet több, mint amit a legtöbben látnak belőle. És arra gondolok, hogy mit tudok kezdeni én azzal, amin van. Hiába áll Jaguár a garázsba, hiába van a házam a rózsadombom, hiába, mit tudom én, a feleségem mellett a legszebb nőket tudom megszerezni magammal, mert elviszem őket ide-oda, hiába nagyon cukik a gyerekeim, jól neveltek, legjobb egyetem, meg minden. Igazából a nagy kép szempontjából, a lényeg szempontjából ez semmi. Koldus vagyok. A Szentléleknek az erőterébe bekerülve ez az első élmény egy ember életébe, és amikor ez elkezdődik, ez a felismerés, akkor elindul a boldogság az életében. Furcsa ellentmondás, igaz? Azzal kezdődik a történet, hogy koldusnak látjuk magunkat. Szóval mi történik? Mi a Szentléleknek ez a munkája, ami ilyenkor az emberben lezajlik? Hát, hogy ezt értsük, most hadd nyúljak egy másik helyre az Új Szövetségből, hogy a Szentlélek miért is ébreszt föl bennünket? Miért olyan fontos ez a hatás? Az Efézusi levélben látunk egy rövid leírást, akin ott a Biblia oda tudtok lapozni a második részhez. Csak néhány verset olvasnék innen a másik fejezete leíróról. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkeink miatt, életre keltett, Krisztussal együtt kegyelemből van, üdvösségetek. Nagyon érdekes ez a szakasz itt az Efézusi levélben. Igazából három kulcskifejezést akarok kiemelni, ami leírja az ember állapotát, ami miatt fontos, hogy a Szentlélek erőterébe kerüljünk és fölébredjünk, a valóságot lássuk. Az élet, a halál és az életrekeltés. Ezeket a szavakat használja itt az Efézusi dolog. Három dolgot állít rólunk, hogy egy bizonyos szempontból éltünk ugyan, de egy másik szempontból eközben halottak voltunk, és ezért életre kellett, hogy keltsen minket Isten. És nem tudom, hányan tudjátok, de nagyon érdekes, hogy az Új Szövetség, mikor az életről beszél, különbségeket tesz az élettel kapcsolatban. Az egyik szó az Új Szövetségben az életre a biosz. Jól ismerjük ezt a szót. Ez a biológiai életnek a szava. Mindannyian élünk biológilag, akik megszületünk. De van egy másik szava is az Új Szövetségnek, amit örök életnek szoktak legtöbbször fordítani, főleg a János evangéliumában, felülről való életnek, amit mondhatnánk úgy, hogy a nagybetűs élet, ami a biológiai életnek a végével nem ér véget, hanem örökké valóságba hív be és visz be bennünket. Van egy ilyen élet is, ezt mondja a Szentírás. És ennek az életnek a szempontjából, a nagybetűs, az igazi, a valódi élet szempontjából a biológilag ugyan élő ember halott. És életre kell kelteni. És amikor a Szentlélek jön, és elkezd dolgozni bennünk, gyakorlatilag ezt teszi. Tehát van egyfajta életünk, de van egy Istentől elidegenedett másik életünk, és azt mondja itt az Efézusi levél, hogy amikor még ez nem történt meg az életünkben, akkor éltünk a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának a fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egy nagyon érdekes kép a világról, hogy egy befolyás alatt áll. Van egy olyan erő, van egy olyan hatalom, van egy olyan lélek, amelyik a Szentlélek ellen van, illetve aki ellen a Szentlélek is dolgozik. Két lélek küzd az emberekért, a Szentlélek és ez a gonosz lélek, aki a Biblia szerint nem más, mint a sátán. És ez a lélek, ez altatja az embereket, hogy a valóságot ne lássák, éljenek biológiailag, miközben nem is gondolnak arra, hogy az életük ettől több, amit itt a Földön, a társadalomban, épp itt is most élnek. A legjobban számomra a legjobb illusztráció erre, a gyerekeim elértől a tűjét kapnak, a Matrix című film. Nem tudom, hogy hányan láttátok. Van az a jelenet, amikor a Neo egyszer csak fölébred, emlékeztek, fölül a tojásba, és mit lát? A valóságot. A valóságot látja. Ugye, hogy a Matrix az emberekből él. Erőműnek használja őket. Eszközök. A saját céljaira. De mielőtt fölébredt, azt gondolta, hogy akkor is a valóságban él, igaz? Vetítettek neki az életről. Semmi köze nem volt a valósághoz. Na ez az, amiről beszél itt a Biblia, hogy a Szentlélek fölébreszti az embereket, hogy lássák önmagukat abban a helyzetben, amiben vannak, és gondolkodjanak az életről úgy, ahogy kell, és meghozzák azokat a döntéseiket, amit meg kell hozni. Nagy a tétje, és az Úr Jézus erre hív bennünket. Na, hogyan teszi ezt a Szentlélek? Ez megint hadd olvassak egy másik igét, hogy a Szentlélek erőterében hogyan is működik ez. A János evangéliumának a 16. részében beszél erről az Úr Jézus, hogy ő elküldi a Szent Lelket, és azt mondja, hogy mit fog ő tenni. Azt mondja, én azonban az igazat mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem látok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Azt mondja itt a 8. versben, hogy meggyőzi a világot, leleplezi a világ előtt, fölébreszti az embereket, hogy lássák ezt a három kérdést, világosan lássák, és gondolkodjanak rajta. Ugye a Szentléleknek a munkája, hogy mellénk áll, értünk van, értünk jön, velünk van, nem ellenünk. De fontos dolog, hogy amikor fölébredünk, ezzel a három dologgal tudjunk valamit kezdeni. Mert válaszolnunk kell, döntenünk kell. Miről győz meg? Azt mondja itt az Úr Jézus először, hogy meggyőzi az embert arról, hogy mi a bűn. Ugye, és amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Nagyon fontos az a kifejezés, amit itt az Isten igéje használ a bűnre. Ez nem egy rossz tett, ami az eredeti szövegben van. Ez igazából egy katonai és egy vadászati szakkifejezés, a hamartia görögül, ami céltévesztést jelent, amikor valaki célba vesz valamit, és mellélő, nem találja el. És azt fejezi ki vele itt a Biblia, hogy az élet az ilyen. Nem mindegy, mit veszel célba vele. És a bűnnek a lényege a céltévesztés, amikor az embernek az élete nem azt teljesíti be, amit be kéne, hogy teljesítsen. Nem abba a célba fut be, ahova be kéne, hogy fusson. Nem azt az utat választja, ami tényleg az igazi célhoz viszi. Erről beszél itt Jézus, és nem arról, hogy hányszor, hogyan, milyen bűnöket követünk el egyébként, hanem azt mondja, hogy ez a nagy baj, a bűn lényege a céltévesztés. A hangsúly azon van, hogy rosszul használjuk föl az életet. De az Úr Jézus tovább megy, és azt is tisztázza, hogy ha egyszer a Szentlélek eljön, akkor meggyőz minket erről. Nem az órunk alá dorgolja, hogy tegnap ezt csináltad, 2011. november 7-én 8 órakor ezt csináltad, és hogy érezd magad milyen rosszul, hanem azt mondja, hogy figyelj ember, az életed való valamire, ezen gondolkodj. Ezen gondolkodj. És a Szentlélek meggyőz bennünket erről. Ugye ez is Jézushoz visz, ő mondta, hogy hát az igazság, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És így is folytatja, hogy a bűn az az, hogy nem hisznek én bennem. Ez a nagy probléma. Igazából ez a legnagyobb probléma, amiben egy ember belekeveredhet. A bűnnek a legmélyebb ugyra nem az, hogy mit tettél, hanem hogy hiszel vagy nem hiszel abban, aki téged megmenteni jött. Az igazi nagy céltévesztés az, amikor kinyújtja Isten a kezét Jézus Krisztuson keresztül, és nem ismerjük fel, hogy mire kaptunk lehetőséget. A második azt mondja itt az ige, hogy meggyőzi a Szentlélek az embert arról, hogy mi az igazság. Az előbb már mondtam, hogy több szó is van az igazságra, és itt megint csak az a szó van, hogy hogyan lehetünk igazak Isten előtt. A megigazulás szava van. A bűnös állapotnak az ellentéte. Az van itt, amiről az Úr Jézus beszél, hogy a Szentlélek eljön, és ráébreszt bennünket, hogy hogyan lehetnénk újra igazak Isten előtt. És megértjük, hogy semmit nem tudunk tenni érte. Isten előtt újra igaznak csak ajándékból lehet lenni, kegyelemből. Ez az, amire ráébreszt bennünket, hogy amikor hittel megfogjuk azt a kezet, amit kinyújt Isten felénk Jézus Krisztuson keresztül, akkor lehet, mert Jézus meghalt értünk, mert Jézus feltámadt értünk, és mert Jézus a mennybe ment értünk, és elküldte az a Szent Lelkét, hogy rávilágítson erre, és megértesse velünk. A harmadik dolog, itt azt mondja az Úr Jézus, hogy meggyőz a Szentlélek arról, hogy mi az ítélet. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Két dolgot emelnék ki, egyik a múlt idő. Hogy a világ fejedelme már megítéltetett, megtörtént. Nincs kérdés, hogy hogy kell erről gondolkodni. A második, hogy itt Jézus nem a rólunk szóló ítéletről beszél, hanem a sátán fölötti ítéletről beszél. Nem azért jött a Szentlélek, hogy minket törjön meg mozsárba, és egy mocsoknak állítson be bennünket, és azt mondja, hogy az Isten ítélete rajtad van. Nem. Azt mondja, hogy te Istenhez tartozol. A világ fejedelme megítéltetett. Ne maradj az ő befolyása alatt. A te életed nem erre való. Lásd, az ítéletnek a lényege ez. Nincs ott a helyed. Kihív ebből. Az Úr Jézus egy másik helyen azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Ez az, amire ráébreszt a Szentlélek, hogy Jézus ezért jött. És erről akar meggyőzni bennünket is, hogy az ítélet nem rólunk kell, hogy szóljon. Másról szól. Na, amikor az ember felébred, akkor másképp látja a valóságot. Amikor a Szentléleknek az erőterébe kerül, és az életének látja a nagy összefüggését, látja benne, hogy ha van Isten, és hogy az élet az nem csak erről a 60-70-80 évről szól, hanem ez egy nagyobb misztérium ettől. Ez sokkal szebb, sokkal több van benne, és sokkal nagyobb a jelentősége, és az örökké valóságra is kiterjed, és ránéz az életére, akkor azt látja, hogy koldus vagyok. Nincs semmi, amivel én ezt meg tudnám ragadni, amivel én ezt meg tudnám fizetni, amivel én ezt el tudnám venni, amire én ezt ki tudnám érdemelni. Koldus vagyok. Ugye a Szentírás három kifejezést használ ilyen szociológiai szempontból, a koldust, aki nem marad életbe önmaga, mások jó indulata nélkül meghal. A szegény, aki kénytelen, keményen dolgozni azért, hogy életbe maradjon, és napról napra él. És a gazdag, akinek sok van. És itt ezt az elsőt mondja az ige. Azt mondja, hogy a lélek erőterébe az ember ráébred arra, hogy koldus szegény vagyok. Nem marad meg az élet, ha nincs irgalom, ha nincs kegyelem. Rászorulok valakire, aki ajándékot ad nekem. Nem tudok dolgozni érte. Még csak szegény se vagyok, aki munkából föntartja magát, és meg tudna dolgozni érte, ha nem koldus. De miért mondja azt, hogy de boldogok ezek a koldusok? Miért mondja? Azért, Mert hogy tudhatjuk, hogy amikor én erre rádöbbenek, azzal egy időben arra is rádöbbenek, hogy amiért Jézus emberré lett értem, amiért idejött a földre, amit magára vett, és amit végigcsinált, és amiért szenvedett, és meghalt, és feltámadt. Hát az az Isten ajándéka a koldusoknak. Hogy megkaptam azt, ami kell az életre, és kell az örök életre. És a hit ebben a helyzetben a koldus kinyújtott keze, ami ezt megfogja. Tehát a Szentléleknek a munkája nyomán, a Szentléleknek az erőterébe fölébredünk. Ugye az Efézusi Levél 5. rész 14. verse ezt mondja is, hogy ébredj föl, aki alszol. És mi történik? Felragyog neked a Krisztus. A koldusnak felragyog a Krisztus, és tudja, hogy miért kapta ezt ajándékba. Ugye az Úr Jézus egy helyen sem mondta azt, azzal kezdtem, hogy mit is jelent a kereszténység. Egy helyen sem mondta az Úr Jézus azt, hogy gyere és kövesd az én erkölcsi mércéimet, az én elveimet, amit a mit mondott, hogy gyere és kövess engem. Gyere és kövess engem. Jézus az ajándék a koldusnak. Nagyon fontos dolgot akarok így a végén mondani, hogy amikor a Szentlélek ezt a munkáját végzi egy emberben, hogy fölébreszt, és rálátok a valóságra, hogy ki vagyok én, miről szól az élet, milyen helyzetben vagyok, miről kéne döntenem, ez még nem az üdvösség, ez az üdvösségnek ez a keskeny kapu, amin be kéne lépni, a szoros kapu, amin be kéne lépni, de be kell lépni. Az ember, mikor fölébred, esélyt kap, ez az Isten megelőző kegyelme. És arra ad esélyt, hogy a valósággal szembesüljek. De ezzel tennem kell valamit. Vagy elfogadom azt a kegyelmet, amit Krisztusban Isten fölkínál, vagy tovább megyek, és nem törődök vele, és akkor visszaalszok, visszaesek ugyanabba az állapotba. Tehát itt arra kell figyelnünk, odafigyelnünk, lehet, hogy valakinek ez a fontos, hogy amikor Isten kinyújtja a kezét Jézus Krisztusban, fogadd el. Ez arra figyelmeztet bennünket, hogy nem akkor térünk meg, amikor akarunk. Ez nem így van. Akkor térünk meg, mikor kegyelmet kapunk rá. Nem akkor indulhatsz el Jézust követni, amikor kedved szottyan. Akkor indulhatsz el Jézust követni, amikor megáll előtted, mint Máté előtt, és azt mondta, hogy Máté, hagyd itt a pénzes asztalodat, gyere és kövess engem. Ha Máté akkor nemet mond, Jézus tovább megy, majd legközelebb újra akkor mondhat igent, hogyha Jézus megszólítja. Tehát nagyon fontos látnunk, hogy mi az Isten szerepe és mi a miénk. Az Isten szerepe az, hogy kezdeményezzen, hogy áldozatot hozzon, hogy megcsinálja mindazt, ami ehhez kell. Nekem egyetlen egy lehetőségem van csak, miután még azt is ő tette meg, hogy fölébreszt, hogy lássam a valóságot, hogy válaszoljak. És válaszolni mikor lehet? Amikor kérdeznek. Amikor megszólítanak, akkor felelhetsz. És ezzel nagyon fontos szembesülni, hogy amikor a Szentlélek fölébreszt, lehetőséget ad. Egy nagyon nagy lehetőséget ad. Nem tudsz megdolgozni érte, koldus vagy, nem tudsz mit fizetni érte, de válaszolhatsz, elfogadhatod. És elindulhatsz ezen a belső úton, amire Jézus hív, hogy koldusból síróvá válj, mikor átnézed az életedet, mire volt jó Isten nélkül, szeliddé válj, éhezdé szomjazd a valódi igazságot, irgalmas légy, tiszta legyen a szíved, békét teremts, és kibírjad azt, hogy a világ ezt nem mindig értékeli. Meghív egy ilyen belső utazásra Jézus ezen keresztül, de ezért nem tudsz más tenni, csak elfogadni, ha Jézus hív. Úgy szeretném lezárni, hogy szeretnék mondani egy-két gondolatot azoknak, akik keresők vagytok, akik még ebben a kérdésben nem döntöttetek. Ha azt veszed észre, hogy néhány dolog neked szól ebből a hegyi beszédből, vagy ebből az üzenetből, akkor tudd, hogy most a legnagyobb dolog előtt állsz. Válaszolhatsz. De amikor az ember az életére úgy lát rá, hogy Isten látja, az mindig kegyelem. És ez egy kegyelmi állapot. Azt jelenti, hogy szeretnek téged. Azt jelenti, hogy ajándékot akarnak adni neked. És itt és most felelősséget kell gyakorolnod a saját életeddel kapcsolatban, és döntened kell. Lehet döntened. Fogadd el, én azt javaslom, lépj bele a koldus szerepbe, nyújtsd ki a kezed, fogadd el az ajándékot. Akik már Isten gyermekei vagyunk, hadd mondjam azt nekünk, hogy nagyon fontos, hogyha ránéztek erre a kis házas ábrára, hogy az a helyzet, örökre koldusok maradunk ebben az értelemben. Ez az alapja a tanítványságnak. Ha kihúzod alóla, az összes többi összedől. Amikor fejlődésről van szó, akkor nem arról van szó, hogy egyszer csak a keresztény nagykorúságban eljutunk odáig, hogy egy csomó mindent már érdemből kapunk. Soha nem lesz ilyen. Az a szilárd alap, amin az egész keresztény életünk meg tud állni, az az, hogy egész életünkben kegyelemről kegyelemre fogunk élni. És figyeljétek meg, hogy keretezi az első és az utolsó boldog mondás ezt a történetet, mert az ígéret mindegyikben az, hogy övék a mennyek országa. Ugye? Boldogok a lélek erőterében koldusok, mert övéké lesz a mennyek országa. Átveszik. A másik boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Ez az első egész belső utazás ugyanoda visz. Nagyobbat nem lehet kapni. Az Isten országa tiéd, nincs ettől több. Ez a koldus állapoton alapszik, és erre rá tud épülni minden más. Az ember ezért tud sírni, szelidnek lenni, éhezni és szomjazni az igazságra, irgalmasságot gyakorolni, tiszta szívre törekedni, hogy a szívem Istené legyen, és békét teremteni az emberek között, és kibírni azt, hogyha a világ ezt nem érdekli. Mert tudom magamról, hogy nekem ehhez Jézusra van szükségem, és ez a Jézus tud megtartani ebben. Nekünk keresztényeknek ez az utolsó gondolat, amit szeretnék mondani, hogy nagyon fontos, hogy megtartson ebben az alázatban bennünket ez a Szentlélek, akinek az erőterében továbbra is látjuk, hogy minden ajándék, minden ajándék, minden ajándék. Szeretném, hogyha egy picit elcsendesednénk, így a végén azzal fejezném be, hogy hajtsuk meg a fejünket, és csukjuk be a szemünket, és egy picit engedjük, hogy letisztuljon valami, hogy akkor most ez miért is fontos nekem, mit jelent ez a számomra. És csak fejezzük ki Istennek azt, ami a szívünkben van. Mindegy, hogy mi az, ő tud vele mit kezdeni. Tegyük oda a szívünket a kezébe, és mondjuk ki őszintén, ha kételjeink vannak, azt, ha kérdésünk van, azt, ha odaszánásunk van, az, ha hálánk van, azt, ha bűnbánatunk van, azt, mindegy, az őszinte szívet Isten nagyon értékeli, válaszoljon neki, és majd én befejezem egy hangos imádsággal. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy ezzel az üzenettel kezdted a tanítványságra való meghívást, hogy egy boldog életre hívsz meg minket. Nehéz fölfognunk, hogy férnek össze ezek a dolgok egymással, másképp képzeljük a boldogságot. De köszönjük a meghívást, most főleg amit az első boldog mondásban letettél elénk, hogy bizony boldoggá tud tenni bennünket, hogyha felmerjük ismerni és elmerjük vállalni, hogy előtted koldusok vagyunk, és kinyújthatjuk a kezünket minden nap elvenni olyan ajándékokat, amikért nem tudunk megdolgozni. Köszönjük azt neked, hogy sokan lehetnek köztünk nagyon gazdag koldusok, mert annyi ajándékot kaptak már ingyen. Őrizd meg bennünket attól, Úr Jézus, hogy magunknak tulajdonítsunk bármit. Inkább tulajdonítsuk a veled való járásunknak, a veled való kapcsolatunknak, annak, hogy te szeretsz bennünket, és mi is ezért szeretünk téged. Segíts nekünk természetes, szeretetteljes, irgalmas, szelid, béketeremtő keresztényeknek lenni, ott, ahol vagyunk. És imádkozom azokért, akik úgy vannak itt, hogy hát dönteniük kéne a saját életükkel, mit kezdenek, és hisznek benned, megtérnek hozzád, bíznak benned, a te kezedbe teszik a jelenüket, a jövőjüket, a múltjukat, vagy hogy mit kezdenek vele. Köszönöm a te lelkedet, akit azért küldtél, hogy a szívünkre beszéljen, és kérlek, hogy te légy egy segítségül azoknak, akik most az életükön gondolkodnak. És add, hogy tudják meghozni ezt a döntést, amit annyian megtettek már, a Máté, a Péter, hogy elindultak utánad, a Tamás, és most is nagyon sokan. És köszönjük, hogy nem különbek vagyunk, de hogy meg vagyunk hívva egy valódi életre. És hogy erre hívhatunk mi is másokat. Adj ehhez nekünk szeretetet. Amen.
Köszönjük szépen. Eszembe jutott egy történet. Valamelyik nap a héten találkoztam egy iskola igazgatóval, aki az országnak a keleti részén, Szabolcs-Szatmár megyében egy pici településen igazgat egy iskolát. Elég sok szegénység, nyomorúság, munkanélküliség, alulfinanszírozottság, és szóval minden, ami mondjuk egy ilyen Szabolcs-Szatmár megyei kis településre jellemző, az nekik olyan valóságos élettapasztalat. És akkor találkoztam ezzel a kedves emberrel, megkérdeztem tőle, hogy Laci, hogy vagy? És tudjátok, mit mondott? Mióta megtértem, azóta jól vagyok, és képzeljétek el, az iskola is jól működik. Képzeld el, az iskola is jól működik. Addig mindig szegénynek, nyomorultnak éreztük magunkat, mindig koldultunk, hogy ki segítene nekünk, ki adna ezt, ki adna azt, és most már mi adunk másoknak. Egyszerűen elkezdett kivirulni minden. Én voltam ebben az iskolában talán egy fél évvel ezelőtt, hát tényleg a pici kis településnek az ékszerdoboz ez az iskola. Ez az ember arról tett bizonyságot, hogy mióta megtért, azóta elkezdenek jól menni a dolgok. Vagyis Istennek az áldása, vagy az Istennek a jelenléte ott van, és küzdenek, persze dolgoznak keményen, de van cél, jó irányba haladnak. Addig céltévesztett volt, most tudja, hogy mi a cél, és jó irányba halad. És hát Tamás is erről beszélt, és köszönjük ezt az üzenetet, hogy ne rossz irányba haladjunk, hanem Krisztussal jó irányba. És akkor jobban fognak menni a dolgok, vagy a dolgaink. Néhány dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket. A következő időszakban el fog indulni egy ima és közbenjáró csoport, ami azt jelenti, hogy hetente, csütörtök este 6-tól itt az épületen belül találkoznának azok, akik eljönnek imádkozni. És ez az ima és közbenjáró csoport alapvetően két területre koncentrálna. Az egyik a gyülekezetből bejövő ima témák. Tehát ha akár a levelező listára, akár személyesen valaki eljutott ima témákat, akkor erre szeretne reagálni ez az ima csoport és imádkozni ezért. A másik pedig, ha valaki úgy érzi, hogy személyesen ő érte kellene imádkozni, akkor csütörtökön esténként 6 órától személyesen is meg lehet jelenni itt. És ha valaki eljön és azt mondja, hogy figyeljetek, most ez van, vagy az van, és imádkozatok értem, akkor ez a személyes ima szolgálat is beindulna. Tehát nem csak itt távolról, hanem személyesen is. Ezzel kapcsolatban két felhívásom lenne. Az egyik az, hogy keressük azokat, akik szívesen bekapcsolódnak ebbe az ima közösségbe, ez a közbenjáró és ima csoportba, tehát nyitott, bárki jöhet. A másik pedig, hogy ha vannak szükségeid, vagy ima témáid, akkor ne tartsd meg magadnak, hanem osszuk meg egymással, és hadd működjön ez a közbenjárás. Aztán egy másik dolog, hogy november 11-e, ez a következő héten szerdán, a Tóth Krisztiánnak a vezetésével lenne egy olyan kis csapat, akik elmennének a budapesti egyik ilyen befogadó állomásra, ahol menekültek vannak, családos menekültek vannak, tehát gyerekekkel együtt férj-feleség, meglátogatni őket, és ott egy ilyen rövid kiszolgálatban támogatni és segíteni őket. Ha valaki ebben tudna segíteni, hogy részt vesz, ez november 11-e szerda, 16:30-kor lenne a kezdés. Aki szeretne jönni vagy bekapcsolódni, kérem, hogy a listára írjatok egy pár sort, és akkor a részleteket, hogy hol lehet találkozni, vagy ki hogy tud csatlakozni a csoporthoz, akkor azt meg tudjuk beszélni. Ez egyébként Budapesten a 8. kerületben van. Ez a befogadó állomás, amit a Baptista Egyház tart fönn, tehát ez a sajátunk, és meglátogatnánk az ott lévő embereket. November 14-e, tehát a következő héten szombaton este nem csak ifi van itt, hanem a lelki ajándékkurzusnak a következő lépésében fogunk tovább haladni. Tehát akik ennek a kurzusnak a résztvevői, akkor legyetek szívesek eljönni és részt venni ezen. És egy következő pedig november 22-e, ez egy vasárnap lesz, az Isten tisztelet után mindazokkal egy rövid kis ilyen pizzás ebédre itt maradnánk, illetve utána egy kőszikla felfedező kurzus indulna. Azok, akik kevésbé ismerik a gyülekezetet, nem túl régóta jártok, szeretnétek megismerkedni jobban mindazzal, ami a kőszikla gyülekezetnek a múltja, jelene, jövője, küldetése, egy ilyen kis beszélgetés, illetve a gyülekezet bemutatása. Tehát ez november 22 kőszikla felfedező kurzus. És egy következő dátum, november 21-e, ez egy szombati nap. Ezen a szombati napon itt az épületünkben a Baptista Egyháznak lenne egy rendezvénye, egy úgynevezett vitalitás konferencia, ami alapvetően nyitott. Lelkészek, gyülekezeti munkások, gyülekezeti vezetők fognak eljönni ide. Ez a vitalitás konferencia abban szeretne segíteni, hogy a gyülekezetek egészségesen tudjanak működni, és az egész napnak, ennek a szombatnak a témája az nem más, mint a konfliktusoknak a rendezése, akár szellemi típusú konfliktusok, akár a változásokból eredő konfliktusok, vagy a személyek közötti konfliktusok, amelyekkel találkozhatunk, ezeket hogy lehet biblikus módon megoldani és rendezni. Az egész nap erről fog szólni, tehát ez november 21, szombat 10 órától délután 5 óráig nyitott a kőszikla gyülekezetnek is, úgyhogy gyertek el, vegyetek részt rajta, hogyha megtehetitek. Igen, és a www.kőszikla-gyülekezet.hu oldalt szeretnénk az atyával együtt a figyelmetekbe ajánlani. Egyrészt ott frissülnek a tartalmak az istentiszteletekről, nem csak a Facebook oldalunkon, hanem a honlapon is van egy rövid kis beszámoló, minden egyes vasárnapról egy ilyen pársoros visszajelzés, hogy akik nem tudtak eljönni, azok is olvashatják, vagy akár az olyan látogatók, akik nem a gyülekezethez tartoznak, vagy nem keresztények, azok is bekapcsolódhassanak. Szóval nézzétek a honlapot, és a honlapnak van egy olyan menüpontja, hogy naptár. A naptárt is szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hogy nézzetek rá, és akkor nem fogjátok elfelejteni, hogy mi, mikor és hol lesz. Tehát a naptár funkciót is legyetek szívesek használni. És akkor azt szeretném megkérdezni, hogy van-e bárkinek olyan fontos, közérdekű információ, amit szeretne elmondani? A kedves vendégeink, akik itt vagytok, köszönjük, hogy eljöttetek. Jó, hogy itt voltatok velünk. Gyertek máskor is. Mindenkit nagy szeretettel várunk. A következő vasárnap újra 10 órától itt istentiszteletre hívunk benneteket. És amiben szeretném, hogyha imádkoznánk, a Mike és a vendégeik el fognak utazni holnap Horvátországba, és ott a menekültáborba fognak segíteni, ami egy olyan jelentős kihívás. Nem tudom, hogy ki az, aki volt ilyen menekült közeli helyzetben, és látta, hogy milyen élethelyzetek, meg mik vannak. Szóval bőven kell szeretet, bőven kell kegyelem, bőven kell isteni vezetés. Én arra szeretnélek hívni benneteket, hogy egy áldást mondjunk a Mike-éknak a küldetésére, munkájára a következő hétre, és majd vasárnap egy beszámolót is, hogy meghallgatunk szívesen, hogyha tudtok valami visszajelzést mondani, hogy mit tapasztaltatok, Isten milyen áldást adott nektek ott, vagy a menekülteknek. Úgyhogy kérem, hogy imádkozzunk most ezért a következő missziós programért, illetve azt is említsük meg, ami itt előttünk van, tehát legyen ott előtted az, hogy esetleg a budapesti táborba, hogyha be akarsz jönni, szállj rá időt, vagy bármi más, ami ott van a szíveden, mondd el, hogy a következő hetünk is legyen áldott és eredményes, szeretnék ezért imádkozni. Uram Istenem, tudjuk, hogy nem véletlenül történnek a világban azok a mozgások, azok a dolgok, amelyeket látunk és tapasztalunk. Imádkozunk azért, hogy mi, akik a gyermekeid vagyunk, jól értsük ezeket, és tudjunk bizonyos dolgokra nemet mondani, más dolgokra igen mondani, hogy amire te használni akarsz bennünket, vagy amire indítasz, abban jó szívvel, örömmel és jó lelkiismerettel tudjunk részt venni. És úrunk, imádkozunk most Mike-ért, Terry-ért és az amerikai házaspárért. Imádkozom azért, hogy amikor ott a horvátországi helyzetbe bekapcsolódnak, kérjük, hogy a te lelkeddel töltsd be őket, adj nekik mennyei bölcsességet, vezetést, kegyelmet, hogy mindazok a beszélgetések, találkozások, amelyik ott megtörténnek, azok irányítsák az embereknek, vagy a menekülteknek, vagy bárkinek is a figyelmét rád, az Isten országára, amiről ma is hallottunk, urunk, hogy minél több ember tudja valóságosan meglátni, hogy szellemileg milyen koldus, és hogy rád van szüksége. Imádkozunk, Uram, ilyen áldásért, hogy ezt add meg így Mike-nak és az egész csapatnak, és imádkozunk a gyülekezetünkért, a következő hétért. Kérünk téged, hogy adj embereket, akik el tudnak jönni majd a budapesti menekültáborba is, hogy ott is áldást tudjunk jelenteni, és kérünk, hogy minden más dologban is, amiben használsz bennünket, a családunkban, a munkahelyünkön, mindenféle kapcsolatunkban, legyen ott, Uram, a Te drága, kedves jelenléted, a Te vezetésed. Kérjük, hogy a szellemeddel vezess és irányíts bennünket. Az Úr Jézus nevében kérjük mindezt. Ámen. Kedves gyülekezet, akkor arra hívlak benneteket, hogy van még egy dal, amit fogunk énekelni. A zenészek, hogyha ide jönnek a hangszereikhez, akkor vezetni fognak bennünket. Egy utolsó dalt fogunk énekelni, utána még egy áldás elhangzik. És még azt szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hogy ez a kis vázlat, amit az ige hirdetéssel kapcsolatban kaptatok, ezt azért ne hagyjuk itt, vagy ne dobjuk el, vigyük el, tedd bele a táskádba, a Bibliádba, és ott el lehet gondolkodni mindig, hogy ebben az építményben, ebben a szellemi házban hol tartunk. Az alapokat építjük, vagy az első emeletnél tartunk, vagy a másodiknál, vagy már tető is van a házon. Én azt kívánom, hogy ebben legyünk aktívak, és foglalkozzunk ezzel a következő héten is. És mivel készek a zenészek, kérem, hogy álljatok föl, és együtt énekeljünk egy utolsó dalt. És ebben az utolsó dalban lehetőség lesz arra is, hogyha van benned készség arra, hogy az adományaiddal az Istennek a szolgálatában részt vegyél, hogy az Istennek a dicsőségét így megadd, akkor erre is van lehetőség. Természetesen senkitől ezt nem kérjük. Aki ilyen módon szeretne szolgálni vagy adakozni, azt kérjük, hogy tegye meg, majd körbe megy a doboz az ének alatt. Következik az ének. Ezt mondja Isten igéje. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Mert kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. Szeretetében előre elhatározta, hogy fiává fogad Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket szeretetben. Amen. Így legyen. Isten áldjon benneteket, bennünket. Jó hetet kívánok mindenkinek.